befektetés szempontjából nem lesz egy túl kedvező hír, hiszen bőkezű ígéretekkel rukkolt elő mind Donald Trump, mind pedig Kamala Harris, szóval emelkedhet az amerikai költségvetési hiány, az amerikai államadóság. Itt van velünk a telefonvonalban Király Béla, az m4privátbankár.hu újságírója. Szervusz, üdvözöllek!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Viszont nézzük meg az energiapiacokat is. A ma reggeli kereskedésben mindkét fő kőolajtípus több mint 2%-kal ugrik. Ez valamelyest tükröz várakozást az elnök választással kapcsolatban, vagy inkább más van a háttérben?
A mai választás kapcsán az elemzők elsősorban azzal magyarázzák, hogy az OPEC úgy néz ki, hogy elhalasztja azt a kibocsátás növelő lépést, amit gyakorlatilag tavaly, illetve idén meghosszabbítottak egy-egy kitermelés visszavágást, és úgy tűnt, hogy idén ez megszűnik, növelni fogják az OPEC tagok kitermelésüket, de az árak miatt egyelőre a szervezet elhalasztja ezt a kitermelés növelést, úgy tűnik.
És hosszabb...
Ami pedig az amerikai elnökválasztást illeti, ott igazából azt látszik, hogy nem feltétlenül rövid távon, de hosszabb távon mindenképpen a két jelöltnek az eltérő politikai álláspontja az energiapiachoz, megújuló energiákhoz való hozzáállása miatt biztos, hogy hatással lesz akár az olajra, akár más energiahordozókra.
Nagyon sok beszélgetésben, kicsi leegyszerűsítve persze, de úgy hivatkoznak Donald Trumpra, hogy az olajlobbi embere, miközben úgy sejtem, úgy feltételezem, hogy Kamala Harris elnöksége inkább pedig a zöld energiák malmára hajthatná a vizet. Ez túlzott leegyszerűsítés, hiszen azért mindkét elnökjelöltnek muszáj mind a zöld energiát, mind a fosszilis energiát figyelembe vennie, vagy nagyjából megfelel a valóságnak, tehát Trump győzelme jelenthetne egyfajta paradicsomi állapotot az olajpiacon, Harrisé kevésbé.
Én azt gondolom, hogy ennél jóval szofisztikáltabb a helyzet. Igen, van egy általános nézet, hogy a demokraták inkább a megújuló energiákat támogatják, Donald Trump pedig a fosszilis energiák mellett áll ki. De ha megnézzük azt, hogy Biden alatt akár az olaj, akár a földgáz kitermelés Amerikában minden idők legmagasabb szintjére jutott, akkor azért látszik, hogy a demokraták sem fekszenek feltétlen keresztbe a hagyományos energiahordozóknak, illetve Donald Trump mellett az elmúlt időszakban nagyon hangsúlyosan megjelent Elon Musk, aki nyilván a Tesla révén nem feltétlenül azt fogja támogatni, hogy visszatérjünk a hagyományos hajtásmódokra a közlekedésbe. Úgyhogy azért mindenki azt feltételezi, hogy igen, valószínűleg Trump könnyít majd az olaj- és gáztermelők helyzetén, de az egy 180 fokos fordulatra nem lehet számítani.
Összességében itt a korábbiakban említettem, hogy mindkét elnök bőkezű ígéreteket, elnök jelölt bőkezű ígéreteket tett a kampányban. Ez szerinted elsősorban milyen ponton lehet kockázat az amerikai gazdaság számára? Mondhatnánk akkor a költségvetés, de hát ugye az Egyesült Államok eladósodottsága olyan hihetetlenül nagy, hogy gyakorlatilag ez a too big to fail, tehát hogy ez igazi nagy hatalmas problémát eddig legalábbis nekem úgy tűnik, hogy nem jelentett. Persze mindig vannak viták a költségvetési plafon megemeléséről, és ezekről szoktunk beszélni, de hát hogy is mondjam, azért az amerikai gazdaság ezt a nagy költségvetési hiányt, államadóságot el szokta tudni bírni.
Hát igazából, ha megnézzük, hogy mik a trendek, akkor azért elég ijesztő a folyamat, hiszen gyakorlatilag az amerikai államadóságban olyan mértékű növekedés van, amit egy úgymond egy normális országnak a piacot nem néznének el, de hogyha megnézzük a költségvetési deficitet, akkor is nagyon durva számokat látunk, hiszen idén például várhatóan 7% lesz az amerikai költségvetési deficit, hogyha egy úgymond normál országnál ilyen költségvetési hiány lenne, akkor azt a piacok elég súlyos büntetéseket mérnek ki. Én azt gondolom, hogy ezt a végtelenség azért nem lehet fenntartani, tehát mindkét jelölt valószínű, hogy túlköltekezésbe hisz, meg olyan ígéreteket tett, de előbb-utóbb ennek valamilyen átülütője biztos, hogy lesz, akár dollárgyengülés, akár pedig a hozamok folyamatos emelkedése révén. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a végtelenség azért nem lehet csinálni. A másik része pedig, ami nagyon eltér a két jelöltnek a filozófiájába, a gazdasági filozófiájába, az talán a vámok kérdése, hiszen Trump folyamatosan hangoztatja, hogy a védővámok emelésével kívánja megvédeni az amerikai gazdaságot, ez pedig végső soron magasabb inflációval járhat, hiszen ezek a vámok valószínűleg beépülnek az árakba.
Ugye, ahogy az energiafronton is azért árnyalt a kép, itt vámfronton is egy picikét, hiszen azért a jelenlegi demokrata vezetés is alkalmaz, vagy foganatosított vámokat, csak Trump ezeket még megemelné mondjuk Kína irányába?
Így van. Tehát amiket lehet hallani, vagy hangoztatott a Donald Trump, az az, hogy számos termékben nem csak Kína, hanem gyakorlatilag Trumpnak a filozófiájában az van, hogy a külkereskedelmi forgalom az lehetőleg minden irányba kiegyenlített legyen, és akik túl sokat importálnak Amerikába, vagy túl sokat exportálnak Amerikába, azokat próbálná büntetni, visszafogni. Viszont én azt gondolom, hogy ez alapvető közgazdasági elveknek nem felel meg, hiszen nem feltétlenül kell Amerikának olcsó tömegcikkeket gyártani, sokkal jobban járnak, hogyha azokban az iparágokban, amikben egyébként erősek, informatika területén például, ott tovább növelik a súlyukat a világpiacon, és azt, ami olcsó ipari termék, vagy fogyasztói termék, azt, hogy nyugodtan behozhatják külföldről. Ez nem okozna az amerikai gazdaságnak problémát. De nyilván politikában nagyon sokszor leegyszerűsítenek, túlságosan leegyszerűsítenek kérdéseket, illetve megfordítva is igaz, hogy azért az előző ciklus előtt is, illetve a hatalomnak kerülése idején Trumpnak voltak nagyon meredek elképzelései, aminek a döntő többségéből semmi se lett. Tehát az, hogy előzetesen mit mond, mit ígér egy jelölt, meg mit valósít meg, az azért nem szokott mindig egybeesni.
Már csak azért sem, mert ugye az amerikai adminisztráció, meg az amerikai demokráciának az intézményrendszer olyan összetett, és olyannyira sok fék és ellensúly van, hogy gyakorlatilag egy amerikai elnök keze eléggé meg van kötve, és amit mondani szoktak, hogy egy amerikai elnöknek a leginkább mozgástere talán a külpolitikában van, és most a közel-keleti helyzetet azért hoznám be, mert hogy olajárakkal kezdtünk, és azért itt jelentős befolyásoló tényező lehet, hogy milyen közel-keleti politikát fog folytatni a következő amerikai elnök. Ebből a szempontból te milyen mozgásokat prognosztizálsz, ugye attól függően, hogy hogyan rendeződhet a közel-keleti helyzet, mozoghatnak az olajárak?
Ez így van, igazából itt a kulcskérdés alapvetően rövid távon ez az izraeli-iráni ellentét lesz, hiszen most az elmúlt napokban voltak olyan hírek, tehát az iráni támadásra válaszul végrehajtott izraeli csapás után úgy tűnt, hogy nyugvó pontra kerülhet a konfliktus, ám az elmúlt napokban megint voltak olyan hírek, hogy Irán újabb támadásra készül, ami megint csak meglökte az olajárat. Én azt gondolom, hogyha ez a feszültség továbbá is ilyen kiélezett marad, akkor az energia hordozók árai, akár olaj, akár földgázról beszélünk, inkább fölfele fognak menni. Ugyanakkor a piacokon viszont az látszik, hogy a földgáz esetén egy viszonylag kiszámítható, növekvő keresletre számolnak az elemzők a következő években, míg a kőolaj esetében inkább csökkenő kereslettel számolnak. Többek között azért, mert a kínai gazdaság továbbra sem dübörög, illetve nagyon sok helyen próbálják azért akár elektromos, akár más földgáz alapú fogyasztásra átállítani a közlekedést, úgyhogy az olajfronton inkább negatív szenáriókat festenek fel az elemzők.
Kicsit térjünk haza Magyarországra. Minszkben tárgyalt az elmúlt héten Szergej Lavrovval Szijjártó Péter, és ugyebár érkezett egy közlés a részéről azzal kapcsolatban, hogy a török áramlaton keresztül rekord mennyiségű orosz földgázt importáltunk Magyarországra, és az éles ellentétbe került azzal a közléssel, amit pedig az Európai Bizottság hozott nyilvánosságra, ugye a gáztárolók, európai európai gáztárolók töltöttségével kapcsolatban, és ott megjegyzik, hogy elég szépen sikerült leválni az orosz fosszilis energiahordozókról, de akkor ebből a leválásból abszolút az látszik, hogy Magyarország egy külön utas?
Abszolút, nem látszik, hogy Magyarország külön utas. Igazából itt a török áramlatnak a használata pedig én azt gondolom, hogy részben már azt készíti elő, hogy januártól nagy valószínűség szerint az Ukrajnán átvezető gázvezetéket leállítják, úgyhogy azokat a közép-európai országokat, akár Magyarország, akár Ausztria, amelyek még továbbra is jelentős mennyiségű orosz gázt vásárolnak, azokat gyakorlatilag a török áramlaton keresztül fogják jó részt ellátni.
Szijjártó Péter ismételten kritizálta az Adria vezetéket, ez mennyire jogos szerinted? Mit látsz erről?
Én azt gondolom, hogy igazából a magyar kormány számos kritika éri azzal kapcsolatban, hogy az orosz energiahordozókról nem mondanak le. Nyilván nem fogja fölvállalni a magyar kormány azt, hogy mi valóban teljes messzélességgel kiállunk Moszkva mellett. Sokkal egyszerűbb ilyen kifogásokat találni, hogy a Horvátország felől érkező vezetékek nem kellő kapacitásúak, túl drága a transfer rajta, úgyhogy ezt folyamatosan hangoztatja a kormány.
És ami még a hazai ügyeket illetően, azt hiszem egy közérdeklődésre számot tartó, egyelőre tervezett, de valószínűleg meg is fog valósulni, ez az infláció követő jövedéki adó emelése az üzemanyagokat illetően. De az első kérdésem, amit itt fel is vetettem, hogy ez szerinted tényleg meg fog-e valósulni a jövő évtől, hogyan működik majd ennek a kiszámítása, és ez mekkora terhet jelenthet az autósoknak?
Én azt gondolom, hogy egyik két adó is borzolt az elmúlt hetekben a kedélyeket. Van ez az infláció követő, illetve van egy energiahatékonysági kötelezettségi rendszer. Én azt gondolom, hogy a költségvetés nagyon komoly problémákkal küzd, és próbálnak minden forintot megfogni egyrészt, másrészt megnövelni a költségvetési bevételeket, és gyakorlatilag az üzemanyag árakon folyamatosan évről évre növekedett az adóteher, úgyhogy nem meglepő, hogy ezt a trendet a kormány folytatni akarja. Már csak azért is, mert az üzemanyagok egy közgazdaságilag ilyen árugalmatlan termékeknek szokták nevezni, tehát nyilván van egy olyan árszint, ahol azért hat a fogyasztása, ha nagyon megdrágul, de alapvetően autózni kell, árut kell szállítani, stb. Tehát azért, mert valamennyire drágul az üzemanyaga az adóemelések miatt, ezért nem fogják tömegesen letenni az emberek az autókat. Az áruszállításról nem fogunk lemondani. Tehát ez egy könnyen kivethető, könnyen beszedhető, viszonylag jól tervezhető adó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a költségvetésbe fogja hajtani.
Költségvetési oldalról ilyen szempontból érthető, viszont ez alapvetően egy kicsit magasabb sávba tolhatja az inflációt, amikor majd az megnyugszik, és nem tudom, 2-3% közötti, hanem 3-4% közötti inflációra lehet berendezkedni, vagy ki tudja mennyire.
Én azt gondolom, hogy önmagában egy nagyon alacsony inflációra Magyarországon nem kell készülni, már csak azért sem, mert azért például a forint rendszerűen gyengülni fog a következő időszakban, vagy nagy valószínűséggel tovább gyengül, ez pedig az importárakban is jelentkezni fog. Tehát az, hogy tartósan 3% alatti infláció legyen, az nagyon kedvező külső környezetre volna szükség, például egy recessziós uniós környezete, annál szerintem sokkal jobban örül mindenki, hogyha a környező országokban, Németországban növekszik a GDP, és inkább növekedjen a magyar gazdaság, és legyen egy picit magasabb az infláció, mint hogy a recesszióba kerüljön mindenki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy összességében szerintem inkább egy magasabb, tehát nem olyan, mint mondjuk 21-ben meg 22-ben, de ilyen 4-5%-os infláció lesz, hogy nyugodtan készülhetünk a következő években.
És akkor még annyit a technikai részletekről, hogy az elképzelés alapján hogyan számítanák ki, tehát mely évi infláció mértékével emelkedne meg minden év január 1-től ez a jövedéki adó?
Hát én azt olvastam, hogy ez megelőző év, de nyilván itt még gyűlni fogják egymást az érintettek, úgyhogy A végeredményt azt még nem lehet megjósolni.
Na majd talán december 28-án jön egy közlöny ezzel kapcsolatban.
Mondjuk, hogy az utolsó pillanatban kiderül majd.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Király Bélát hallották az elmúlt percekben, az m4privatbankár.hu újságíróját. További szép napot kívánok neked, szervusz!
Köszönöm, szervusz!
Hamarosan jövünk a friss hírekkel, 10 órakor, maradjanak velünk!